További jó munkát, nagyon sok jó könyvet, és nekünk is jó olvasást.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és gyertek az élőkönyvtárba.
Színek egzotikus tájak, ez a téli bérlet első koncertjének a címe, és november 10-én vasárnap délután 5 órakor lehet meghallgatni a Szent István filharmonikusokat, majd a Vigadóban. De hogy pontosan milyen ragyogó színekkel és egzotikus tájakkal találkozhatunk ezen a koncerten, erről fog nekünk most mesélni Horváth Gábor, a Szent István filharmonikusok karmestere. Szeretettel köszöntöm!
Jó reggelt kívánok!
Ugye ez egy nagyon izgalmas koncert, mert hogy három egészen különleges darabbal készülnek, Goldmark Károly, Glazunov és Mendelssohn darabjával. Ez az összeállítás, ez nekem legalábbis nagyon izgalmas.
Hát akkor elértük a célunkat, hogyha ezt izgalmasnak találja. Valóban ez tartalmaz nagyon-nagyon ismert kompozíciót, hiszen Mendelssohn negyedik úgynevezett olasz szimfóniája, a zenetörténet egyik nagy slágere, csodálatos szép négy tétellel, amiben zenei száguldás és lírai pillanatok egyaránt megtalálhatóak. Az első részben valóban Goldmark Shakuntala nyitányát soha senki nem játsza, pedig aki eljön a Vigadóba, az meghallhatja, hogy egy gyönyörű szép késő romantikus zenéről van szó, ami egy 10-11 perces kis zenei csemege. A Glazunov hegedűverseny pedig a hegedűversenynek van egy olyan gyöngyszer, amit kicsit ritkábban játszanak, és hát Kopándi Jenő a szólistánk, aki a Nemzeti Filharmonikusok első koncertmestere. Én régóta ismerem őt, de valamiért még nem tudtunk soha együtt muzsikálni, úgyhogy én nagyon várom a pillanatot, hogy most ez majd eljön.
Kicsit visszatérnék ehhez a Goldmark Károly darabhoz, mert ez egy hindu epusz nyomán született, és gyakorlatilag végigmeséli a történetet. Én megmondom őszintén, én soha nem hallottam, én nem is tudtam róla, és számomra ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes, hogy Goldmark Károly hogy nyúl hozzá egy ilyen darabhoz? Miért nyúl pontosan ehhez? Tehát hogy jött ez az ő életébe?
Hát igazából én úgy gondolom, hogy neki biztosan, kár, hogy nem beszélhettem vele erről, de biztosan affinitása volt az ilyen fajta számunkra, Európában él emberek számára exotikusnak látszó vagy tűnő témákról, hiszen a legismertebb operája és a Sába királynője, ami hát szinte nem Magyarországon játszódik. Úgyhogy valóban azt szoktam mondani, hogy ez programzene, de azért ezt nehogy képzeljük el, hogy az van leírva, hogy viharba kerülünk, és akkor ott viharzene lesz. Tehát nem ennyire direkt a dolog, de érzéseket, pillanatokat fogalmaz meg, tehát nagyon sok tekintetben impressionistának is nevezhető. Egy szóval, és közben egy hagyományos úgynevezett szonáta forma, ami egy klasszikus, ami tehát klasszikus alapokon szerintem rendkívül újítóan és modernül fogalmazta meg zenei gondolatait.
Ugye Glazunov ámol hegedűversenye és Mendelssohn negyedik szimfóniája, mind a kettő ismert, nagyon sokan játsszák, van mivel összehasonlítani. Viszont Goldmark Károlyhoz kevesen nyúlnak, ahogyan is mondta, hogy gyakorlatilag ezt nem játsszák, ezt a darabot. Ilyenkor ki kell találni az egészet előről, tehát melyik a nehezebb feladat? Valami olyat nyújtani egy ismert darabban, amit más nem, és azt megformálni a saját Szent István féle nyelvre, vagy pedig egy teljesen ismeretlen darabot olyanná tenni, hogy azt mondják, hogy hú, ezt meghallgatnám, még megnyalom mind a 10 ujjamat után.
Remek a kérdés. Megmondom őszintén, mind a kettővel találkozik egy karmester, tehát örömmel fedezünk föl a zeneirodalom kevésbé ismert alkotásai, de hát természetesen gyakran előkerül a Sorszimfónia, vagy a Jupiter szimfónia, azok a darabok, amiket tényleg szinte mindenki ismer. Nekem szerencsém van, mert a Szent István Filharmonikusok egy nagyon nyitott zenekar. Miért mondom ezt? Azért, mert a nagyon ismert daraboknál sajnos sok zenekarnál van egy ilyen mi így szoktuk, mi így játsszuk, és ebből a néha jó, de sajnos néha rossz tradíciókból nehéz kimozdítani az együttest. Most ez hála Istennek ránk, ha szabad ezt mondani, nem jellemző. A muzsikusok nyitottan állnak a karmester által javasolt megoldáshoz. Két dolog miatt, az egyik, mert ő viszi a vására a bőrét, tehát úgyis ki fog derülni, ez jó vagy nem. Ugyanakkor ez nekünk meg felelősség is, hogy bár ez nem elvárás, de be kell bizonyítani azt, hogy amit mi gondolunk, az miért jó, és miért helyes, és miért lesz neked is nagyon jó, hogy kövesd az én mozdulataimat és instrukciómat, és mindez persze szavak nélkül, most csak megfogalmazom azt, ami metakommunikációs eszközökkel megy. Szóval nem egy könnyű dolog, de végre válaszolva a kérdésre, én egy kicsit néha jobban szeretem a kevésbé ismert darabokat, mert egyszerűen ott sokkal kevesebb, akár jó, akár rossz berögződés van.
Ugye mondta, hogy követik a karmozdulatait, tehát ez egy ilyen metakommunikációs rendszer a karmester és a zenekar között. Ilyenkor az értelmezést alapvetően a karmester adja meg, vagy pedig menet közben azért kialakul a zenekarral egy olyan fajta kommunikáció, amikor egy közös értelmezés jön létre?
Hát tulajdonképpen a közös az értelmezés, de én nekem úgy kell oda mennem, hogy van egy elképzelésem. Azt én szeretném, hát nyilván, ha már sokat tanultam és kialakítottam, ezt szeretném véghez vinni. Tehát tulajdonképpen, ha jól csinálom, akkor 90-valány százalékban ez megvalósul. De én nagyon szeretem azt a maradék 5-6-7 százalékot, amikor egy próbán kiderül, hogy otthon én elképzeltem egy nagy gyorsítást, de kicsit finomabbat kell, ezért meg ezért. Vagy nem is gondoltam, hogy kialakulhat egy szép lassítás egy helyen otthon, de most annyira megtetszik, és ez annyival több, mint amit én kigondoltam, hogy boldogan engedek. Tehát ez nem diktatórikus dolog, ugyanakkor, ha nincs egy alapvető koncepcióm, akkor szokott megőrülni a zenekar, mert azt érzi, hogy nem vezeti senki. És akkor jönnek az egyéni próbálkozások, ami viszont mivel sokan vannak, az anarchiához vezet. Úgyhogy mesteremtől, Lukács Ervintől azt tanultam, hogy a karmester primus inter pares, vagyis első az egyenlő között. Tehát én vezettem őket, de ugyanakkor nem diktatórikus eszközökkel, hanem szavak nélkül meggyőzve a másikat, hogy ez neked is jó lesz.
Ugye ez a téli bérlet első koncertje, amit most november 10-én vasárnap délután 5 órakor a Vigadóban hallhatunk. Kiállította össze ennek a koncertnek a repertoárját, illetve hát kiválogatta ki ezt a 3 darabot.
Igen, egy koncertnek a műsorát nagyon-nagyon sok tényező határozza meg. Természetesen a helyszín, tehát én akarhatok Mahler Ezrek szimfóniát csinálni, de a Vigadó terme nem alkalmas erre, mert túl kicsi. Mi volt tavaly? Ha valami tavaly volt, akkor nem szerencsés megismételni, mert nyilván a közönség valami újra vágyik. Ki a szólista? Mit akar ő játszani? Ha ő játszik, mondjuk egyébként így alakult ki az első résznek a programja, ha ő játszik egy Glazunov hegedű versenyt, ami nagy gyönyörű, de azért nem 35-40 perc, hanem csak egy 23-24 perces alkotás, akkor ahhoz nem jó egy 3 perces nyitány. Ahhoz valami, vagy kicsit hosszabb nyitány, ezért a Goldmark stílusban hozzáillett, és nem olyan hosszú, de hát azért egy 10-12 perces nyitányról beszélünk, és úgy gondoltam, hogy akkor ez viszont szépen kiegyenlíti az első résznek az időtartamát, mert azért körülbelül egy ilyen 45-50 szűk egy óra maximum, amit úgy jó érzéssel vír egy hallgató, és utána szünet kell. És mivel hogy ezek kicsit kevésbé ismertek, ezért gondoltam, hogy mellé rakom a Mendelssohn darabot, hogy aki egy kicsit fél esetleg az újdonságoktól, az is a jól ismert dallamokat megkaphassa. És most körülbelül az egyharmadát mondtam el a szempontrendszereknek. Hány fős a zenekar, hányan kellene hozzá, van-e, tehát mit tudom én, például a Vigadóban nincs orgona. Ha lenne egy orgonás darab, az oda nem szerencsés, de hát most ilyen nincs. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz sakjátszma, és azért kell az embernek sok vágya legyen, mert abból 3-4 rögtön kiesik a helyszín, vagy bármilyen más szempont miatt, viszont akkor még mindig marad egy csomó, és minden, ami megvalósul egy koncerten, az nekünk tulajdonképpen egy boldogság, hiszen én otthon a darabot tudom csak tanulni, a szakmámat akkor tudom gyakorolni, amikor a zenekar előtt állok. Az pedig az a pár próba és koncert, ami aztán így kialakul.
Tehát akkor a Vigadóban most vasárnap november 10-én délután 5 órakor a téli bérlet ragyogó színek egzotikus tájak első koncertjét hallhatjuk. Aki szeretne ismerős dallamokat, az is megkapja. Aki szeretne egy kis újdonságot, az is megkapja, úgyhogy egy hihetetlenül izgalmas koncertben lehet részünk. Köszönöm szépen Horváth Gábornak, a Szent István Filharmonikusok karmesterének, hogy itt volt velünk, és kívánok nagyon jó koncertet önöknek.
Nagyon szépen köszönjük, és várjuk szeretettel a kedves nézőket, hallgatókat. Thank you.
117 perc.
November 13-án rendezi meg az éves gáláját a Magyar-Lengyel Barátság jegyében a Václav Felczak Alapítvány. Az alapítvány 2017-ben jött létre, és azóta is folyamatosan rengeteg eseményt, rengeteg kulturális pályázatot hirdetett meg, és gyakorlatilag a célja az, hogy a két ország kultúrája minél többet találkozzon, és sok fiatal ismerje meg a másik ország kultúráját. Hogy pontosan ezen a gálaesten mivel találkozhatunk, és egy pár szót az alapítványról, erről fogom most kérdezni az alapítvány kuratóriumi elnökét, dr. Miernácki Karolt, aki most kapott egy nagyon izgalmas díjat is. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a lengyel történelem nagykövetét, és gratulálok a díjhoz.
Nagyon szépen köszönöm. Meg vagyok lepődve, hogy tud erről a díjről. Valóban október 23-án volt szerencsém Varsóban átvenni azt a kitüntetést, elismerést. Nagyszerű élmény volt. De valami őszintén az életem egyik legeslegszebb pillanata volt. El is érzékenyültem egy kicsit, hiszen egy gyönyörű szép helyen, egy kiváló társaságban tehettem át. És ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy ez a sok idő, amit közel 40 éven át dolgoztam a két ország érdekében, ha szabad ezt mondani, népszerűsítettem a lengyel kultúrát itt Magyarországon is, és Lengyelországban a magyar kultúrát. A világ két legattraktívabb kultúrát volt szerencsém népszerűsíteni, és ezt a sok időt, amit kell, hogy kimondjam, amit elvettem a családomtól, abban a pillanatban úgy éreztem, hogy nem pazaroltam el ezt az időt, hogy hasznos volt. Nagyszerű egy érzés. És a családom, a feleségem, a gyerekem, a fiam megértették ezt a pillanatot, és láttam rajtuk, hogy ők is értékelték, és tudták, nagyon jól tudták, hogy érdemes volt. Ne haragudjon, egy kicsit érzékenyültem, de nem mindig, nem sűrűn adódik egy ilyen pillanat, egy ilyen elismerés. Végre boldog voltam. És talán még egy mondat a díjről, vagy elismerésről. Én úgy magamban virtuálisan elosztottam ezt a díjat azok között, akik mellettem voltak, akik segítettek, segítették a munkámat. Nem áll szerénységbeszél általam, tehát egyedül mit tehettem volna, tehát nem sok mindent. Ha nincs az ember mellett olyan segítőtárs, olyan nagyszerű kolléganő, akkor nem sok mindenre viheti. Ilyen területen, mint a lengyel-magyar-magyar-lengyel kooperáció, kulturális együttműködés. Most is önökön keresztül, vagy önök segítségével szeretnék mondani azoknak az embereknek. Nagyszerű munka volt. De hát nem ért véget. Tovább élünk, tovább dolgozunk ezen a nagyszerű eszmény.
És hát ugye, ahogy ön is mondta, ez a díj az ön 40 éves tevékenységét, történészi és alapítványi tevékenységét, és tehát mindent, amit tett a két kultúráért, mert hogy ugye nagyon gyakran halljuk azt, hogy a magyar lengyel két jó testvér, de alapvetően ugye az emberek általában így nem is gondolják tovább, hogy na és akkor mennyit ismerek én a másik kultúrájáról? Borzasztó fontos, hogy említette a családját, hogyha valaki egy olyan családban nő fel, ahol rögtön két kultúrával ismerkedik meg, már rögtön kinyílik számára a világ. És én azt gondolom, hogy az alapítvány tevékenysége és az öntevékenysége is gyakorlatilag kinyit egy másik világot, hogy többet tudjunk az egész világról, többet tudjunk a környezetünkről, és ezzel saját magunkat gazdagítsuk. És én úgy értelmezem, hogy az alapítványnak tulajdonképpen ez a funkciója, de ha nem, akkor javítson ki.
Nem, eszem ágában is kijavítani abszolút, tehát nagyon eszenciális, amit el tetszett mondani. Valóban az így van. Tehát az alapítvány azon fáradozik, hogy tovább örökítse azt a hatalmas nagy értéktárt, amit az elődeink hagytak, vagy ránk bíztak. Ahogy már mondottam, volt a lengyel kultúra, a magyar kultúra a világ legattraktívabb kultúrák közé tartoznak. Viszont az az igazság, hogy édes keveset tudunk egymásról. Ami minden köt össze bennünket több mint 1000 év. Én merem állítani, hogy egy átlag lengyel gén struktúrájába bele van építve egy magyarok iránti szimpátia, egy ki nem mondott parancsolat, hogy tisztelt a magyarokat, tisztelt kultúrájukat, mert ők a mi barátaink, a mi testvéreink. Ön azt mondta, hogy lengyel-magyar két jó testvér. Hát magyarul ez úgy hangzik, hogy lengyel-magyar, magyar-lengyel két jó barát. A lengyel verziója pedig Balák Benger dva bratánki. A bratánki is nem ugyanaz. A lengyel verzióban a bratánek ez testvériséget jelent, egy sokkal közelebbi kapcsolatot. Ezt köszönöm, hogy ezt megemlítette. Néha átcsúszunk a rövid vers fölött, de valóban, ha úgy értelmezzük, akkor ez így van, testvér is, és barát is testvér. Tulajdonképpen az a két fogalom kiegészíti egymást. Na most visszatérve az alapítványhoz. Igen, valóban igaz, elsősorban a fiatal generációkra fókuszálunk, felismerve azt az állapotot, hogy a lengyel-magyar közéletben rengeteg sztereotípia létezik, hogy általános fogalmak, és akkor tovább nem lépünk. Hát a mi feladatunk, a kötelességünk, egy olyan tudást továbbítani, úgy a lengyel, mint a magyar, fiatal generációk, fiatalok iránt, ami bizonyos alapot ad, ami sokkal mélyebbre viszi a tudást. Érdemes ezzel foglalkozni, egy nagyon hálás téma. A fiatal emberek kíváncsiak tulajdonképpen a lengyelek a magyar kultúrára is fordítva is, de nem mindig egy megfelelő forráshoz jutnak. Hát mi vagyunk azok, akik tulajdonképpen az élet minden területén tálolunk nekik egy kis tudást, egy kis érdeklődést, egy kis bázist tulajdonképpen, és meg kell, hogy mondjam, hogy sok esetben a múltba nyúlunk vissza, hiszen ez egy nagyszerű tár, értéktár, amiből csak meríteni kell, és továbbadni. Egy átlag lengyel, ha azt mondjuk, hogy Puskás, hú, nagyon jól tudja, Budapest nagyon jól tudja, de emögött mi van? Esetleg egy gulyásleves, és így tovább is, ez általánosságok. Mondom, tiszteled a kivételnek. Alapítványnak köszönhetően ezt a tudást sikerült 6 év alatt sikerült bővíteni. Merem állítani, egy hatalmas nagy teljesítmény áll az alapítvány mögött. Hadd ne soroljam föl, mert nem biztos, hogy van rá idő, de több mint 6000 fiatal középiskolát, magyar középiskolást kiuttattunk Lengyelországba. Oda mennek, találkoznak a lengyel fiatalokkal, középiskolásokkal, megnézik a műemlékeket, a gyönyörű szép városokat, magukba szívják a lengyel kultúrát, gasztronómiát, és közben tanulnak. Egy nagyszerű élmény. És tudja, majdnem két hete kint voltam Krakóban, a Magyar Főkonzulátus által szervezett rendezvényen, 56-ról megemlékeztük. A program során odajött hozzám egy fiatal hölgy, és azt mondta, hogy, illetve kérdezte, hogy ön Karol Biernacki alapítványi elnök, ön Karol Biernacki alapítványi elnök. Mondtam, igen. Tulajdonképpen volt egy olyan pillanat, amikor nem tudtam, Jézusom, mit akarhat tőlem? Azt mondta nekem szó szerint, hogy gratulálok önöknek. Én Auschwitz-i múzeumban dolgozom, mármint a hölgy is azt mondja, nagyon sokszor találkozik a magyar fiatalokkal, középiskolásokkal, akik alapítvány segítségével, hogy kijutnak Lengyelországba, és tehát nem csak Krakóban, hanem Auschwitzba is mennek, és ez egy nagyon jó program, nagyon jó projekt, öröme velük dolgozni, nagyon kíváncsiak, nyitottak. Tehát van értelme ennek a munkának, amit végzünk. De ez csak egy rövidke részlete annak az egész műnek tulajdonképpen, amit teszünk. És hozzá kell, hogy tegyem, hogy nagyszerű emberekkel van szerencsém dolgozni az alapítványnál. De polonisták nagyon sokat tudnak lengyel kultúráról. Érzik ennek a missziójának a súlyát, nagyszerű emberek.
És ugye most át fogják adni szokás szerint idén is a Václav Felczák díjat. Kik azok, akik kapják? Ugye most nem név szerint, mert akkor nyilván elárulná előre, de hogy mivel érdemli ki valaki, hogy megkapja ezt a díjat?
Természetesen nem mondhatom el, hogy ki lesz a idei díjazat. Nem tehetem. Tehát azok a polonisták, vagy hungarológusok, azok a szakemberek, akik életüket áldozták a lengyel-magyar barátság eszméje érdekében, akik nagyon sokat tettek, hogy a két nép még közelebb kerüljön egymáshoz, akik dolgoztak a kultúra közvetítésén, akik olyan maradandó értéket teremtettek, vagy értékeket teremtettek, amelyek előrébb viszik azt az eszmét. Vannak, hála Istennek, vannak, nagyon sokan vannak. Évente egyszer adhatunk át egy felságdíjat. Én szívem szerint több embernek adnék egyszer, vagy adnám egyszerre, de nem tehetjük. Tehát abban állapodtunk meg, hogy évente egy felságdíjat adunk át.
És ugye ez egy gálaest lesz, ahol művészek is fognak fellépni, és az alapítványnak mindig vannak fiatal nagykövetei a művészek között.
Igen, ahogy már említettem, nagyon sokszor támogatjuk a fiatal tehetségeket, ők az úgynevezett tehát alapítvány fiatal nagykövetei. Az idén szintén fellép két ifjú, egy fiatal tehetség, Liu Miranda Ráhel, a sokszoros nemzetközi versenygyőztes hegedűművész is, Lévai Kamilla, orgonaművész. Mellettük az egy vendégünk, egy művész, Illényi Katica. Hát ő Magyarország kiváló és érdemes művésze. Tehát három nagyszerű művész ad elő gálamisor keretein belül, és előtte természetesen átadjuk a felcsákdíjat.
Tehát gyakorlatilag november 13-án este 17:30-kor a Hagyományok Házában fog megtörténni a Vászláv Felcsákdíjnak az átadása, úgyhogy utána az alapítvány honlapján majd meg lehet nézni, hogy ki kapta az idei díjat. És egyébként, aki több információt szeretne magáról az alapítványról, a jövőben a kiírandó pályázatokról, és egyáltalán az alapítvány eddigi tevékenységéről, az menjen fel a honlapra, ez wfa.hu, tehát Vászláv Felcsák Alapítvány rövidítve, és ott minden információt megtalál. Én nagyon szépen köszönöm az alapítvány kuratóriumi elnökének, a Lengyel Történelem Nagykövetedi idei díjazottjának, Karol Bienárczky történésznek, hogy itt volt velünk, és kívánok még sok sikert, sok évet még ebben a munkában.
Részemről a szerencse. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul.